mindenkit a Mobcast, a Próza Nostra podcastjének mai adásában. A mai témánk Lőrinci Judit az utolsó tanú című regénye lesz, amiről hármasban fogunk beszélgetni. Valószínűleg kicsit spoileresen, szóval aki még nem olvasta a könyvet, az annak kicsit óvatosan a meghallgatással, de azért remélem, hogy hát biztos el fogunk árulni pár dolgot, majd látjuk. A beszélgető társaim ma este Kovács Rezsuk Dániel, a Próza Nostra munkatársa.
Sziasztok!
Sas Ágnes, szintén a Próza Nostra munkatársa.
Sziasztok!
Én pedig Benkő Marianna vagyok, a főszerkesztője a magazinnak. Én először is azzal szeretném bekezdeni a regényt, azért nagyon, én számomra legalábbis nagyon erős volt a marketingje a könyvnek. Nyilván a témája is nagyon izgalmas, bár a borítót nem tartom a legsikerültebbnek, legalábbis így grafikai összedolgozás tekintetében, de mondjuk koncepcióban azért elég érdekes témákat mutat föl, meg a fülszöveg is. Azt ígéri nekünk, hogy ez egy eastern lesz, egy hamisítatlan western történet, csak itt a keleti végeken, amire ráadásul van egy kis klímadisztópia, klímakatasztrófa. Először azt kérdezném meg tőletek, hogy nektek is ez volt az első benyomásotok a könyvről, és hogyha igen, akkor ezt az ígéretet mennyire váltotta be a könyv?
Én nem úgy találkoztam a regénnyel első körben, hogy egyáltalán felfigyeltem volna a marketingére. Az történt, hogy én szeretném kipróbálni magam én is írásban, és érdekel tehát ez a tudományos fantasztikumnak ez az egyik legkezdetlegesebb elegyítése, ahol a fantasztikum és a science fiction elemek azok így teljesen disztingválatlanul keverednek, és szerettem volna, hogyha nekem így közösségi médián ajánlanak ilyen jellegű regényeket, és így említette valaki Lőrinci Juditot, és már be is szereztem, hát főleg így van egy ilyen, most nem fog eszembe jutni a neve, de egy ilyen oldal, ahol majd, hogy nem ilyen Netflix-szerűen lehet előfizetés után regényeket olvasni, és ott van azt hiszem például az egész Gabó, tehát így könyvtár, és miután kiderült, hogy beszélgetni szeretnétek erről, meg majd az Ági ír erről egy recenziót, akkor ezzel kezdtem. Ugyanis hát ez is valamilyen szinten, tehát így a tudomány keveredik a fantasztikummal, és hát ez a része, hogy most mennyire valósítja meg ezt a keleti véges westernt, írtam magamnak egy kis jegyzetet. Fogós kérdés, mert én ugye filmszakos voltam, és nagyon sokat beszélgettünk, tehát így a western fejlődés történetéről, tehát így a műfaj elméleten belül, és én azt éreztem ennek a regénynek kapcsán a eastern elemeit illetően, hogy klasszikus westernként működik, ugyanis ilyen manikeista módon így jól elkülönülnek, tehát a jók és a rosszak, tehát így a karakterek szintjén, és így western toposzokat használ, de kelet-európai millióban. Viszont a western műfajában a 60-as, 70-es években végbe ment egy művészi felülvizsgálat, azaz egy revízió, aminek eredményeképpen megjelentek az antihősök és a szimpatikus antagonisták. És Lőrinci regénye ebben a tekintetben inkább egy klasszikus mintát követ, ami nehezen egyeztethető össze szerintem így a klíma fikciós disztópia keretével, amitől azért elvárható lenne némi társadalmi tudatosság és önkritika. Itt a rossz fiúk, azaz a betyárok egysíkúak nekem, ami bizonyos mértékig szórakoztató a maga naív módján, de a cselekmény egészét nézve érdektelen így az abban elfoglalt helyük és a sorsuk. És az, hogy a jó fiúk gyakorlatilag a rendőrség, meg az ügyészek, meg egyebek, és igazából az ők is bürokráciájuk az, ami így megtestesíti így a protagonista vonalat így ezen tehát a konfliktusnak így ebben a részében, ami igazából csak egy mellékszál, tehát így a fantasztikus elemek mellett, ez így egy nagyon-nagyon klasszikus megvalósítása ennek így a western toposzoknak így az újrahasznosításának. Voltak pontjai, ami nagyon szórakoztató, tehát például az a kocsma jelenet, nekem az úgy nagyon jól működött, meg például tehát a betyároknak, tehát így ahogyan ők így megélik így, hogy hogyan készülnek fel a következő akcióra, meg hogyan dolgoznak össze, meg egyebek, ez működött, de például volt olyan elem benne, ahol konkrétan kiír egy karaktert a történetből, az egyik betyárt, és így egy több bekezdésen keresztül így értekezik arról, hogy mi fog vele történni így a cselekmény után, ami teljesen érdektelen így az aktuális cselekményt illetően, és ez egy, nem tudom, tehát egy westernben annyira fura dolog egy ilyet látni, hogy mindenkinek előre meg van írva a sorsa, tájékoztat róla, de igazából totál érdektelen. Nem tudom, mennyire voltam, tehát így vitriolos, de...
Kicsit igen, de Western tekintetében teljesen jól átadtad ezt a témát, úgy gondolom, amit el akartál mondani, de Ági szeretne mondani valamit, aztán majd én is reagálok rá.
Igen, egyébként érdekes, hogy akkor kezdem én is az első benyomásommal, hogy hogyan talált meg ez a regény. Szerintem én is egyébként hirdetésben láttam, hallottam róla először, és igazából egy személyes vonulat volt, ami megfogott benne, hogy én is jártam Szegeden egyetemre, úgy nagyjából 2 évig, és nagyon szerettem a városban lakni, nagyon szerettem ezt a Dél-Magyarországnak a hangulatát, és alapvetően minden ilyen populáris műfajnak a kelet-európai millióbe helyezése az egy ilyen nagy-nagy piros pont nálam, tehát az ember félig gyakorlatilag ezzel a settinggel engem félig meg is nyert. És ami érdekes, hogy én ezt a könyvet inkább epikus fantasyként olvastam talán, és nem westernként, tehát hogy én nekem az antagonisták, azok elsősorban nem a betyárok voltak, hanem hát azok a pozícióban lévő emberek, akik ugye a saját érdekeiket nézve próbálták megoldani ezt a misztikus, epikus konfliktust, amit egy kicsit nehéz úgy jellemezni, hogy ne lőjem el az egészet. Illetve úgy is nehéz lenne jellemezni, hogyha ellőném az egészet, mert ugye egy kicsit az homályban maradt. Én igazából egyébként ilyen tekintetben is az úgymond főhősök útját azt értelmezhetőnek tartom, csak kicsit ennek a konfliktusnak a kibontásával lenne problémám. De nekem a betyárok inkább egy illusztrációs eszközként, mint antagonistaként működtek, tehát inkább mint áldozatok jelennek meg az én olvasatomban, és ez belefekszik valamennyire ebbe a disztópia olvasatba is, hogy ők tulajdonképpen miért is kerültek oda, és miért is hagyják őket így, és hogy alakult ki ez a rendszer. Ez ugye mind visszavezethető arra, ami talán a műnek a célja szeretett volna lenni.
De igazából akkor az jött le nekem, hogy hát ugye Ági egyértelműen nem érezt, vagy nem úgy tartottad ezt az Eastern vonulatot lényegesnek a könyv szempontjából. Daninak meg nem feltétlenül működött ez az Eastern. Szóval ez ugye érdekes, mert én is azt érzem, hogy itt ez a marketing ment rá nagyon erre a vonulatra, mert hogy ez szerintem alapvetően egy jól eladható ötlet itt Magyarországon. Mármint igazából nem sok Eastern-t látunk, mert most így is, ahogy így Dani, te mondtad, én is gondolkoztam rajta, hogy ez ilyen magyar filmben előkerül. Tehát, hogy ez inkább képi megközelítés. Most pont tavaly néztem a Talpuk alatt fütyül a célt, amit ugye tipikusan Easternnek mondanak, és ez tényleg betyárokkal és pandúrokkal játszódik, és teljesen a western külsőségeit használja föl, és ugye építi rá a magyar tájat, a magyar szokásokat, és hogy összességében nekem sem működik Easternként a könyv, tehát hogy az, hogy használunk benne betyárokat, meg vannak benne úgymond pandúrok, vagy cowboyok, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, a regény mégsem épül. Valahogy nem éreztem teljesen szervesen a részének ezt a vonulatot, szóval nekem kicsit elvitte a marketing, tehát végül is valamelyest nem azt kaptam, amit előzetesen adott esetben vártam. Mondjuk ez ugyanígy valamelyest igaz a klíma részre, mert azt is máshogy építi bele, mint ahogy mondjuk elsősorban, vagy elsőféleképpen gondoltam volna. De amúgy így jó volt, hogy Ági beszélt erről a szegediről, mert a szegedi vonulatról, mert azt szerintem elárulhatom, hogy Dani is, meg én is Szegeden lakunk, tehát hogy nekünk ez a mindennapjaink része, hogy úgy mondjam. És őszintén szóval nekem a regénynek pont ez a, ez a helyi íze, ez a color lokál, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ez nem működött. Tehát én is kicsit azt vártam, hogy a regény jobban, igazából jobban a részévé teszi az alföldi életet, vagy valahogy ezt az alföldi életérzést, ezt a délalföldi életérzést, és ugyan voltak benne főleg helyszínek, vagy pillanatok, de azok csak mozaikszerűen fölbukkantak, de nem voltak szerves részei valahogy a történetnek. Hiába jártunk Szolnokon, meg a Tiszamedrében, meg Hódmezővásárhelyen, vagy Derekegyházon, ami tényleg a legemblematikusabb délalföldi hely, amit csak el lehet képzelni, de nem megsértve a derekegyháziakat. De hogy ezért nekem mégsem működött ez a helyi szín. Ti hogy éreztétek ezt olvasás közben?
Én nálam az a fura helyzet állt elő, hogy én nagyjából 2 héttel Stephen Kingnek a Sötét torony első kötete után olvastam ezt, és ez egy kicsit ilyen fura összjáték, mert mind a kettő fantasztikus elemekkel operáló western, és az a ortári nagy különbség, hogy ott ugye azzal megy a játék, hogy spoiler alert, tehát ez egy disztópikus jövőkép szintén, de ezt nem köti az ember orrára, és az sem, hogy ez egy alternatív valóságban, alternatív történelemben játszódik, és ott a helyrajz az teljesen arra épül, hogy hogyan adja át, tehát így a különböző földrajzi helyszíneknek így a leírását King. Itt pedig abban a hülye helyzetben vagyok, hogy szegediként minden egyes hivatkozás nálam így automatikusan adja magát, hogy hogyan áll elő nálam. És nem tudok elvonatkoztatni, tehát így a szegedi, illetve a Szeged környéki helyrajzi ismereteimtől, és nem tudom megítélni, hogy egy olyan olvasó számára, aki életében nem járt a környéken, hogy hogyan áll össze, tehát ez a fajta speciális világépítés, hogy meglévő, tehát földrajzi elemekből épít fel, tehát egy disztópikus 30 évvel később játszódó, tehát jövőképet. Úgyhogy én ebből a szempontból én nem tudom ezt megítélni, tehát újra kellene olvasnom a regényt ahhoz, hogy ezzel a szemmel jól odafigyelve arra, hogy mennyire jól építi fel, tehát így a világot ebből a szempontból. Ahol azt gondolom, hogy nem jól építkezik, az, hogy nagyon sokat megtudunk arról, hogy 30 év múlva ebben a jövőképben, tehát így a klímakatasztrófa, meg maga az éghajlatváltozás milyen társadalmi következményekkel jár, és hogy ez milyen áldozatokkal jár, hogy hogyan alakulnak ki végső soron városállamok, és azon kívül vadnyugat van, és ezt nagyon érzékletesen ábrázolja, és én ezt élveztem, és nekem ez jól működött, és például tehát így a vidéki hangulatnak a leírása nekem, mint városi gyereknek, tehát ez nekem így működött, de nem tudom, hogy például egy vidéki emberkének, aki azt olvassa, mennyire volt ez hiteles, főleg tehát így a tanyasi élet, meg ott a derekegyházi, tehát így ez a kommunna működése, nem tudom megítélni, de az, hogy soha nem kerül szóba az, hogy például hogy lehetséges az, hogyha ennyire felborult, tehát így az infrastruktúra, meg az államháztartás, meg egyebek, akkor hogy működhet még határ, tehát magyar határ, ahol migránsokat tartanak vissza, tehát hogy ez egy 30 éven át ugyanolyan módon fennálló probléma. Szeged városának csak arra van pénze, hogy a saját város határain belül egy falon belül fenntartsa így valamilyen szinten, tehát így a civilizációnak a látszatát, de valahogy még egy falat is fenntartanak. És ez egy olyan kérdőjel nálam, hogy mint hogyha nem akart volna a szerző belemenni ilyen kényes politikai töltetű témákban. Ez nekem egy ilyen megérzésem, ezt tényleg csak arra tudom alapozni, hogy egyszer sem merül fel, hogy ki most a polgármester, mi a politikai helyzet, többet tudunk meg, tehát a Nyugat-Európában lévő helyzetről, hogy ott milyen kvóták vannak, meg milyen kvótákkal lehet bevenni a városokba, mint az, hogy végül is ki dirigál itt Szegeden. Ez nekem így egy kicsit fura volt. Hiányérzetem volt. Tehát nem úgy próbálom megítélni a regényt, hogy mit szerettem volna, hogyha inkább olyan, és akkor azt jobban értékeltem volna, de azért a hiányérzet bennem van.
Most arra reagálnék csak gyorsan, amit a vidékiségről mondta, hogy az elmúlt években, hát nem most, hanem még a Covid előtti időben olyan munkám volt, hogy én elég sokat utaztam a környéken. És itt Csongrád mennyiben elsősorban, és nekem pont ezt nem adta meg a regény, tehát valahogy nem tudtam belehelyezkedni ezekbe a helyekbe, még úgy is, hogy fölismertem a helyszíneket. Tehát, hogy nyilván ez, Én szeretem ezeket a kikacsintásokat. Én amúgy szeretem az olyan könyveket, vagy műveket, ahol már jártam, vagy ismerősök környék, vagy valami, és én szeretem ezeket fölismerni, ezeket a kis számomra easter egg-eket. Ugyanakkor itt hiába voltak meg az easter egg-ek, valahogy nem éreztem úgy koherensebb beépítve a történetbe, és lehetséges, hogy ez ahhoz kapcsolódik, amit te mondtál, hogy csak easter egg-eket kapunk, de sokszor úgy kontextus nem. Tehát, hogy valahogy hiányzott az, hogy igazán élővé váljon a város, tehát ahhoz nem meg a környék, ahhoz kevés volt csak az, hogy felsorolunk helyszíneket, meg mondjuk egy-egy esemény, például ugye játszódik egy elég jelentős esemény mondjuk a Jate klubba, és mondjuk visszaadta a Jate klub hangulatát, tehát nem azt akarom mondani, hogy az az adott pillanatban nem, de egy-egy ilyen pillanatból nem lesz koherens hangulat, legalábbis számomra nem alakult ki így a vidék kapcsán se. Voltak pillanatok, amikor igen, tehát voltak nagyon jól elkapott jelenetek, de például mondjuk pont a Derekegyházi rész az szerintem bárhol másút játszódhatott volna. Tehát, hogy annak abszolút nem volt szerepe annak, hogy ez most pont ott játszódjon azon a helyszínen. Bárhol létre lehetett volna hozni egy ilyen kommunát szerintem, és nem is adott hozzá úgy semmit a helyszíne ez a történethez, maximum a nagy egészet nézve.
Bennem amúgy felmerült egyébként, hogy ha valaki egy olyan kicsi piacra ír, mint a mi magyar könyvpiacunk, hogy akkor egyáltalán azt úgy kell kezelni, mint például a Sötét toronynak, ami egy világirodalmi piacra íródott a világalkotását, mert hogy mi is ugye hárman elolvastuk, és mind a hárman felismertük ezeket az easter egg-eket, mert a magyar könyvpiac fogyasztóinak egy jelentős része ismeri ezeket a helyeket. A többieknek meg hát igen, bárhol máshol is játszódhatna. Egyébként én is pont ezen gondolkoztam, hogy ez milyen vicces volt, hogy a Jate klub, az szerintem pont ennek a regénynek az előkészítési fázisaiban egyébként bezárt, és ugye azóta se nyitott ki. Most már azt hiszem, hogy egy éve talán nem is működik Szegeden a Jate klub, és nem is tűnik úgy, hogy újra működni fog. És így vicces volt olvasni, hogy ebben a disztópiában, meg még 2052-ben se szabadulunk meg tőle, de vicces volt abszolút. Tehát hogy az a baj, hogy mivel én olvasóként felismertem ezeket az easter egg-eket, azért nem mondhatom azt, hogy nem volt szórakoztató, hogy nem tudták, hogy mi az a béketanszék, vagy hogy nem volt jó érzés, hogy megemlítettek olyan környékeket, amiken én is nagyon sokat jártam. Tehát ez nyilván nekem, mint olvasónak egyéni élmény szempontjából egy pozitív dolog volt, és nagyon nehéz átgondolni, hogy valakinek, akinek meg ez semmit se jelent, és ugye az nem is baj talán, hogy nem tudjuk kontextus nélkül kezelni, mert alig lehet valamit az irodalomban a saját kontextusunk nélkül értelmezni, de igen, ez egy, én szívesen meghallgatnám egyébként, mert még nem beszéltem nem Szegedivel egyébként, aki olvasta volna ezt a könyvet. Lehet, hogy a marketingnél is hogy hozzánk azért jutott el, mert hogy volt egy ilyen beállítás is. És igazából engem, ami még zavart így a helyszínépítéssel kapcsolatban, az, hogy azt gondolom, hogy ezt az utazás motívumot, hogyha így, mert hogy az elfogadható indok szerintem például, hogy egyszerűen a világépítést azért nem viszi túlzásba a szerző, vagy azért nem magyaráz ilyen mélyebb kontextusokban arról, hogy hogyan rendeződött a társadalom, mert egyszerűen nem erről akar beszélni, hanem neki van egy másik története, és akkor ez csak egy aláfestés, hogy van mellé egy ilyen világ, ami egy kicsit vicces, egy kicsit kikacsint feléd, és nem igazán jelent semmit, hogy ott hiányzik a mélyebb építkezés, mert így is koherens, és így is élvezhető. És azt éreztem egyébként, hogy jobban sikerültek hangulatilag azok a részek, amik a városfalakon kívül játszottak, ahol ez a posztmodern Móri Zsigmondi történet játszódott. Nekem ott sokkal jobban átjött hangulatban, hogy mit akarhatott, és nekem sokkal jobban tetszettek azoknak a részeknek a hangulatai. Azt viszont nagyon sajnálom, hogy maga az utazás, mint irodalmi motívum, ami egy kicsit már ilyen sablon szintjén is eljátszott irodalmi motívum, hogy az semennyire nem bontakozott ki. Tehát nagyon sokszor a karaktereink utaztak egyik helyszínről a másikra, megnézték ezt a várost, megnézték a következőt, aztán ugye párhuzamosan vissza-vissza tért mindig valaki az adott helyszínre, és ő is megnézte magának, hogy ugye se ugyan nem lett felhasználva, hogy itt azért olyan utazások vannak, amik egyrészt, amik nem történnek meg minden nap a karakterek életében, tehát hogy az többször el is hangzik a szövegben, hogy van, aki már 5 éve nem járt ebben a városban, valaki itt töltötte az egész életét, és utána elszakadt innen, de hogy ehhez képest nem látszik ezzel egy tudatos építkezés, hogy ezek az utazások, ezek tulajdonképpen mit jelentenek akár így egy ilyen átható jelentés szintjén a szövegben.
Ezt például én valószínűleg azért nem éreztem problémának, mert tehát az utolsó tanú valamilyen szinten egy procedurális könyv. Tehát végül is az egész kiinduló pontja egy gyilkosság, és a szereplők legtöbbje, nyilván nem az összes, de a legtöbbje a cselekmény egészében azt próbálja kideríteni, hogy mi történt. És ugye úgy is választotta ki Lőrinci a szereplőit, hogy végülis a legtöbb szereplője az igazságszolgáltatás valamely szintjén van. Vagy bűnelkövető, lásd betyárok, vagy úgymond pandúr, tehát legyen ez rendőr, vagy nyomozó, vagy ugye ennek az ultimate badass formája, ugye ügyész. Tehát, hogy így ő ezeket a szereplőket próbálta összehozni, és ugye van benne egy nagyon erős krimi szál. És számomra ezért nem az utazás volt a lényeg, hanem ugye nagyon sokáig a krimi a lényeg, hogy megtudjuk, hogy végül is mi történt, mi van a háttérben, és ugye úgy építi föl, hogy nagyon hézagosan. Tehát, hogy vannak szereplőik, akik ismerik egymást, egy ismeri egymást, amott ismeri egymást, és akkor így a darabokból megpróbáljuk összerakni, mintha ez egy valódi nyomozás lenne, ami gondolom a valóságban is, én ugye jogász vagyok, de ugye büntető joggal sose foglalkoztam, és ugye azt szerintem az le is van írva, ugye a Judit ügyészként dolgozott, tehát hogy ő ezt a részét nyilvánvalóan jobban ismeri, és úgy is építi föl ezeket a részeket, úgy gondolom, hogy erre kellő hangsúlyt folytat, bár idővel azért a nyomozás eléggé háttérbe szorul, mert még mondjuk az elején látunk olyat, hogy tanukat hallgat meg, például pont a szegedi professzornak, ugye a titkárnőjével abszolút ez a kicsit tanú meghallgatási rész működik, de hogy később ez nyilván háttérbe szorul a már említett ugye misztikus is egyéb elemek hatására. Szóval nekem ezért ez az utazás része nem volt baj, de azért azt mondjuk elmondanám, hogy az utazás motivumban is volt azért ötletek, mert például a hódmezővásárhelyi szegedi páncélozott járműbe való utazás azért szerintem pont jól föl volt építve. Tehát, hogy abba ott azért megvoltak, főleg a karakterek szemén keresztül láttuk a dolgokat, tehát benne van, de abba egyetértek, hogy ez így nem volt, nem igazán volt mélyen beágyazva a történetbe, tehát ezzel azért nem tudnék vitatkozni. Viszont, hogyha én már fölhoztam ezt, meg én úgy gondolkoztam viszonylag többet a regényen, hogy hiába mozgat sok karaktert a könyv. Nekem abszolút nem egy karakterközpontú regény volt. Hogy ti hogy éreztétek? Mert nekem kicsit volt egy olyan érzésem, így végig gondolva, hogy olyan, mintha kaptunk volna egy saktáblát a legelején, föl voltak rakva a szereplők, és igazából már meg is volt kicsit határozott, hogy mi fog történni. Tehát sokkal kevésbé a szereplők mozdították előre a cselekményt, hanem inkább csak volt egy cselekményünk, és abba beleágyazottak szereplők. Hogy ti hogy éreztétek ezt a olvasás közben?
Nálam ez egyértelműen, tehát teljes mértékben cselekményvezérelt, ugyanis, mint ahogyan itt a beszélgetést megelőzően már így utalgattunk rá, így sem Marianna, sem én nem nagyon emlékszünk, tehát így a karakterek neveire, ugyanis hiába játszadozik ezzel a regény, hogy nagyon sokszor, tehát így az adott karakternek, tehát így a szemszögéből és az ő ismereteit, tehát közvetítve nyújt expozíciót az ő múltjukról, meg az ő belső világukról, meg az ő félelmeikről, meg kétségeikről, meg ambícióikról. Valahogy nem állnak összetett, jól elkülöníthető karaktereké, hanem ahogyan te is mondtad, tehát ők betöltenek szerepeket egy előre nagyon jól megírt cselekménybe, ami egyébként önmagában a cselekmény az egy izgalmas és tényleg nagyon-nagyon sodró lendületű váz, keret ez egy érdekes eset, hogy én nagyon sokszor kritizálom ugye a keretet, meg a struktúrát, és itt önmagában a struktúrában nincsen problémám, csak az, ahogyan ez a struktúra, tehát súlyozva van, tehát nem tudom, megfigyeltéteket, hogy azt hiszem 3 vagy 4 részből áll a regény is egy epilógus, és az első rész az több, mint a regény felét kiteszi, mert annyi expozit, tehát ez egy, nem tudom, nem, nagyon ritkán figyelek fele ilyesmire regényeknél, de itt nagyon feltűnt, hogy én ugye digitálisan olvasom, tehát én így a Google Books-on vettem meg, és így tableten olvastam, és teljes mértékben arra kellett hagyatkoznom, hogy hogyan állítom be a könyvjelzőt, mert nincsenek részek, ami alapján tudtam volna magamnak, tehát így adagolni, így a napi adagot, amit így belőttem magamnak.
Én, bocs, hogy félbeszakítanak, de én konkrétan meglepődtem, hogy eljutottunk egy második részhez. Nekem nem tűnt föl, hogy ez az első rész volt, hanem hogy én azt hittem, csak így olvasok, aztán haladunk. És egyszer csak bum, második rész, és ez így honnan.
Igen, tehát maga, ahogyan ez a vász felépül, az izgalmas, és rendhagyó, és formabontó, csak vannak benne ezek a, nem tudom, tehát néha oldalakon keresztül, tehát gördít egy expozíciót, ami így utólag visszagondolva, tehát így a cselekményre gyakorolt hatását tekintve, igazából nem volt sem illusztratív hatása, sem pedig, tehát a cselekmény nem lendítette előre. Tehát, és igazából itt az a, nem azt mondom, hogy rossz regény. Azt sem mondanám, hogy középszerű regény. Nekem az a problémám, alapvetően is így fogalmaznám meg, egy ilyen régi közhely, hogy nem több a részei összességénél. És nekem igazából ez volt így a problémám ezzel, hogy nagyon sok jó ötlet volt benne, tehát majd, hogyha beszélgettünk, tehát így a climate fiction részéről, ami mondtad már, említetted, hogy neked annyira nem tetszett, nekem ez például kimondottan tetszett, csak az a baj, hogy nagyon üti egymást a fantasztikus elemekkel.
Igen, szóval hogy érdekes, hogy mondod, hogy mennyire a részek összessége. Tulajdonképpen tényleg én is ezen gondolkoztam, hogy... Nekem az elején, amikor olvastam hát ezt az első nem is kevés oldalt, velem is ez volt egyébként, hogy így én a Margit szigeten olvastam, ilyen 2-3 ülésben, nagyon élveztem egyébként magát az olvasási folyamatot, mert tényleg azt éreztem én is, hogy nagyon jól össze van rakva a cselekmény, sok oldalról indul, és hogy mindig valahogy közelebb kerülünk valamihez, amiről egyébként ilyen törvényszerűen lehetett érezni, hogy ha valamit ennyire építenek, azt már nem lehet megépíteni, mert hogy tolódott, és szövődtek össze a szálak, és láttad, hogy elfogy az a 600 oldal lassan, és hogy már mióta sokkal előrébb kéne tartanunk az építkezésben, és kicsit várható is volt nekem, az volt az igazi problémám ezzel a regénnyel, hogy rettenetesen borzasztóan élveztem olvasni, én nagyon okosan összerakottnak éreztem a cselekményt. A karakterek is attól függetlenül, hogy nem voltak élesen elkülöníthetőek egymástól, meg voltak ezek az alapvető motívumok, hogy ki az, aki jobban érdekel esetleg, volt itt nekem a főszereplő az egyébként, ez az ügyésznő, meg az a, nem is őrmester volt talán, nem is tudom, hogy milyen beosztásban dolgozott az a fiú, hogy akkor ők mentek nyomozni, és kíváncsi voltam egyébként, hogy ott azért megpendült egyébként egy ilyen dinamika, ami nem lett szerintem eléggé kibontva, most nem abban a tekintetben, hogy okvetlenül össze kellett volna jönniük, vagy valaminek történni kellett volna, de én azt hittem, hogy lesz valami ilyen vonal, és egy kicsi, meg hát be volt lengetve az ő kapcsolatukkal, hát elég hamar, ugye valami vészjóslót lengett a fejük fölött, és hát ez majdnem egy 5-600 oldalon keresztül lengett, és azt hitte az ember, hogy akkor ez így, ezzel így történni fog, erről még ki fog derülni valami, és valahogy azt éreztem, és nagyjából itt sikkadt el nekem a karakter központúság a regényben, hogy azzal, hogy ezt a dinamikát sem oldotta fel a szerző, ami talán az egyik legfontosabb lett volna a regényben, és hogy tulajdonképpen magának, hát ha a zárójelenetet nézzük, akkor a cselekménynek a hangsúlyát egy teljesen másik dinamikára fektette, egy másik konfliktust oldott fel, ami pedig szintén ott függött a levegőben, de sokkal kevésbé volt direkt, illetve szerintem a felállásokból eléggé adta is magát. Nem vártuk feltétlenül ennek a feloldását, ennek a konfliktusnak, bocsánat, hogyha nagyon ködösen fogalmazok, de igen, nehéz spoilerek, és azért az utolsó jelenetet csak nem lövöm le.
Igen, elég, hát... én is próbáltam rájönni, hogy most akkor pontosan melyikről beszél, de azt hiszem megvan.
Jó, nekem így egy valami volt, ami egy kicsit talán beleemelte ezt a, egyrészt, hogy nem feltétlenül probléma szerintem, hogy ők BHK-ként gondolkoztak, tehát hogy nem voltak annyira elkülöníthető személyiségek, hiszen egy nagy közös élményből indultak ki, ami ugye a világ építéssel és az egésszel összefonódott, és ez nekem valamilyen szinten menti az homogenitásukat. Viszont ami tényleg tetszett, a narrációban szerintem nagyon sokat dobott, hogy a karaktereknek a szubjekciójában, ugye a narráció is hozzátett azzal, hogy ő is tette a jövőbe utalásokat, vagy ilyen megérzési szinteket, ugye voltak kifejezések, döltbetűvel kiemelve, ami egy kicsit talán így csablonos megjelentése annak, hogy valami érzete van a karakternek, de nekem összességében ez a méhecske agy, amivel ők gondolkoztak, vagy nem tudom, hogy mékos agy, nem tudom, hogy van ez magyarul, ez így összefogta őket, és talán nem is vagyok benne biztos, hogy őket így külön karakterekként érdemes kezelni, mert egy nagyon közösségi élményre futott ki tulajdonképpen a cselekmény is maga.
Nem feltétlenül vitatkoznék ezzel, ugyanakkor, mert valóban igaz, hogy igen, az élményük volt közös, de én ezt pont ehhez az, hogy inkább cselekmény központú volt a sztori, de én épp ezért éreztem azt olvasáskor, hogy nekem, mint olvasóként legalábbis egy kicsit kényelmes lett volna, hogyha kicsit kevesebben vannak a karakterek. Tehát, hogy volt olyan szál, amit nem feltétlenül éreztem teljesen a cselekménybe integráltnak sem. Annak ellenére, hogy például nagyon jól működött. Tehát, hogy Dani, te említetted a leszámolást a csárdában, ami szerintem is egy jól megírt dolog volt, csak én például ezt annyira nem éreztem fontosnak az tehát ahhoz, amire végül is kifuttatta az egész történetet, ahhoz a nagy mítikus jelenethez, amit azért annyit elárulhatunk, hiszen azt már kb. A fűszöveg is elárulja, meg a történet elején is kiderül, hogy ezért Attila a hun sírjához van közel, meg maga Attilához, hogy nem, tehát hogy jó jelenet volt, de nekem a történet szempontjából kihagyható lett volna. Viszont azért annyit megjegyeznék, hogy voltak olyan karakterek, akiket meg jobban kidolgozott, és én nem elsősorban a főszereplő ügyésznőre gondolok, tehát ő is azért megvolt adva, de ő túlságosan kötve volt ahhoz a cselekményhez, és valószínűleg emiatt is lehetett az, amit te mondtál, hogy a rendőrgyerekkel való viszonyát nem dolgozta ki rendesen, mert őket valahogy a cselekmény tekintetében vizsgálta. Viszont ott volt az öreg pap, ugye a derekegyházról szökött pap, aki szerintem karakterben, meg magát az egész közösségét, ahogy fölépítette azt a vidéki házat, meg akkor a helyi rendőrökhöz, meg a betyárokhoz való kapcsolatát, hogy például ő jobban karakter volt nekem, tehát hogy ő jobban működött, mint egy önálló döntési képességekkel, és egy olyan személy, aki tudná hajtani előre a cselekményt, nem csak úgymond a cselekmény áldozata, és most így a legszélsőségesebben mondom a dolgot.
Nekem ugyanilyen karakter volt, tehát így Miset a Zsóka, tehát aki igazából az egyik látó karakter, tehát aki jövőbe látó képessége van is. Hát egy eléggé komplex szál fűzi egy másik fontos karakterhez, a Tátoshoz, Korom vagy Konok Péter, nem emlékszek már pontosan, és igazából ez volt az egyik legizgalmasabb, egyben legellentmondásosabb rész nekem az egész regényben, ugyanis most nem tudom, hogy ez mennyire beszélhetünk erről, mennyire spoileres, de az egyik ilyen természetfeletti eleme a regénynek, ezek az bizonyos más élők, amikről nagyon sok mindent megtudunk a regény folyamán, nagyon sokféle módon elmondja Lőrinci Judit, hogy hát nem emberek, de hogy pontosan micsodák ők, és hogy mi az ő természetük, és hogy mitől mások, mint az emberek, azon kívül, hogy az aktuális képzelőerőnk és akaraterőnkkel tudjuk őket féken tartani. Nem tudom, hogy hogyan működik az, hogy egy nő effektíve, romantikus, majd hogy nem később meg már Stockholm-szindrómás abúzív kapcsolatot ápol, tehát az egyik más élővel, aki igazából emberként próbál, tehát így ember álcát viselve próbál maga köré minél több látóképességgel rendelkező fiatal nőt maga köré gyűjteni, és akkor így valahogy, tehát így ezeket az ilyen jóslatokat így a maga érdekei szerint így formálni. És Miseta Zsókának, tehát így az ő saját belső lelki világáról, meg az ő érzéseiről nagyon sokat tájékoztat a regény, de ahogyan az epilógusban lezárja az ő további sorsát, az nekem annyira ijesztő és ellentmondásos, hogy igazából én titeket kérdeznélek ezzel kapcsolatban, hogy nektek mennyire hiteles ez, hogyha valaki ennyire gyűlöl egy férfit, és méltán, hogy utána az egész életét arra szánja, hogy valahogy megállítsa ezt a férfit, aki nem férfi, de hogy akkor micsoda, tehát nem tudom, nem akarok nagyon sokat beszélgetni erről, csak érdekel a ti véleményetek ezzel kapcsolatban, mert én nem tudtam ezzel mit kezdeni.
Irreálisnak azért nem mondanám. Tehát, hogy önmagában szerintem ez, és egyébként csalódott voltam, abszolút, borzasztóan csalódott voltam, de hogy egyéni történet szintjén az, amit Zsóka bejárt, az szerintem az egyik leghitelesebb karakterút volt. Sőt, hát a leghitelesebb karakterút volt a Lem történetében, tehát hogy ő benne volt meg az a kettősség, hogy volt egy erős morális jó érzete, de hogy nem volt ez az egyértelmű protagonista, tehát hogy őt húzták nagyon erős személyes érdekek ahhoz az oldalhoz, amit egyébként meg nem tudta, hogy nem a jó oldal, meg tudta, hogy a saját kötődése sem helyes, és szerintem az elvárása Szálnak az szerintem is lehetett volna reflektívebb a karakterre egy, hát nem is kicsit, de önmagában ez a történeti, tehát hogy ez az elem a történetben, az szerintem borzasztó érdekesen működött, tehát ő volt talán az a karakter, illetve Zsolt atya, aki ugye Derek egyházáról szökött, és rengeteg örökbe fogadott gyerekkel ugye tulajdonképpen próbált egy békés életet fenntartani, és neki is ugye a személyes tragédiája, meg az, hogy az ő karaktere tényleg azért szignifikánsan másmilyen volt, mint a többi karakter, akiket ilyen terjedelemben felvonultatott a történet, hogy ők így ketten talán a legérdekesebb valóban, de a színfoltjai voltak a történetnek, illetve Zsókánál mondanám azt, hogy van egy olyan karakter útja, amit lehetett értelmezni, csak... Tehát, hogy nála az, hogy amennyit változott oda-vissza ez a kapcsolati dinamika, ott tényleg szükség volt ennyi helyre, és annyi expozícióra, és olyan magyarázatokra, és ezt úgy érzem, hogy a többi karakternél arányok tekintetében nem stimmelt ennyire, tehát voltak olyan karakterek rengeteg ideig bontva, akik aztán nem voltak olyan szignifikánsak, illetve voltak szignifikáns karakterek, akik ugye elrettentően késő léptek be a cselekménybe, és ugye ettől sem tudtak már olyan érdeke, vagy hát ettől sem volt igazán érezhető a szerepük a cselekményben, hogy így fogalmazzak. És egyébként még azon gondolkoztam, hogy ez a falakon kívüli világ, egyébként ugye főleg, ahol sokszor ezek a más élők valamilyen szinten, ugye Zsóka esetében például az ő saját belső harcával is egybefonódnak, illetve sokszor van reflekció ilyen belső ugye én sem tudom, hogy mennyire lehet spoilerezni, de hogy ugye a más élőkkel úgy lehet megküzdeni, hogyha látod őket, hogy magad elé képzelsz egy fegyvert, és a képzeletbeli fegyvereddel veszed fel a harcot velük, hogy tulajdonképpen a falakon belül megmaradt civilizáció, és a falakon kívül, ahol a más élők ragadoznak rád, és óriási ilyen autogén tréningre van szükséged ahhoz, hogy fel tud venni velük a harcot, hogy ez egyébként, mint egy heterotópia jól működik, hogy ugye erre a helyre helyeződnek tulajdonképpen azok a nagyon ambivalens érzések, amit ebben a szituációban megélnek a karakterek. Tehát ilyen szempontból szerintem ez akár működhet is, csak nyilván nem kapott annyi reflekciót a cselekményben, hogy ezt 100%-osan így tudjam értelmezni.
Csak röviden azzal kapcsolatban, amit Miseta Zsókáról kérdeztél, én abszolút nem éreztem az ő sorsában, vagy ahogy fölvestette, igazából Ágival értek egyet nagyjából. Tehát, hogy nekem így most tegnap így röviden újraolvastam az epilógust, csak tényleg kíváncsi voltam a végére, és nekem például kifejezetten tetszett az a részt a történetnek, hogy úgymond azért nem teljesítette be, amit akart, mert hogy találkozik egy másik karakterrel, annak egy érzékeny pillanatában, és úgymond hoz egy döntést, hogy ő most akkor ott abban az adott helyzetben máshogy lép. Most itt ezt tényleg nem akarom elmondani, hogy konkrétan mi történik a karakterrel, de nekem például ez a női szolidaritásnak egy olyan pillanata volt a könyvben, amiből szerintem sokkal több kellett volna egyébként, vagy én elbírtam volna viselni, és ez megint arra utal, hogy tetszett, hogy ezek a karakterek így legalább röviden is kapcsolódtak egymáshoz, tehát ilyen pillanatokból kellett volna nekem több a regényben. Hogy egy kicsit élőbbnek érezzem őket, tehát hogy ez a része például nekem nagyon tetszett, és még a maga módján humorosnak is találtam a végén, amikor leírja, hogy akkor mi is, hát a Zsóka elkezdett spanyolul tanulni, és akkor azt mondom, hogy oké, ez egy jó poén is, és akkor tényleg legalább valamivel kicsit oldottuk, mert azért nem azt mondom, hogy egyáltalán nem volt humor, tehát nem volt humor a történetben, de nem sok. Tehát, hogy ezért ez alapvetően a témáját is, meg a világát is nagyon komolyan vette. És lehet, hogy ilyenből is több elfért volna. De a más élőkre visszagondolva, most így a regény ugye egy olyan mottóval kezdődik, Temesi Ferenc a Por című regényéből vett idézettel, ami szerintem nagyon jól reflektál arra, amit az Ági mondott, ez a falakon kívüli és belüli világ. Hogy a falakon kívüli világban, akik a más élőkkel együtt vannak, azok igazából az igazi alföldiek, nem a városi emberek, hanem azok, akik, és itt viszont kicsit kapcsolódik az alföldi regény hagyományokhoz, meg általában az alföldi hagyományokhoz a könyv, hogy ahogy kicsit visszakapcsolódik a paraszti világ ábrázolásához. És ez végül is ez egy erős pontja volt a történetnek hangulatfestésben, legalábbis mindenképpen, hogy a paraszti embereknek ez a kicsit keménységét, egy kicsit az, hogy nem beszélnek fölöslegesen, jó, ez valamelyest kapcsolódik is a karakterekhez, de hogy ezt a fajta világot, és az, hogy ők egyedül ott állnak mindennel szemben, mert ők ezt az életet akarják valamilyen szinten élik, vagy ha ennek a részei, akkor ők így akarják ezt élni. Ezt mondom, a saját családi hagyományaimból is tudom, hála jó égnek, hogy ha már valakinek paraszti ősei voltak, akkor legalább tud ez ilyen szinten is kapcsolódni hozzájuk. Viszont a más élőkre visszatérve, nekem ők egy nagyon érdekes szimbólumok voltak, és nagyon és sokat gondolkoztam azon, hogy ugye, vagy hát nem sokat, de ez nekem viszonylag egyértelmű volt, hogy a más élők, meg önmagában ez az Attila figura, az nekem az volt a klímaváltozásnak a szimbóluma, vagy allegóriája, akárhogy tekintjük. Ezt nekem nagyon, tehát az a momentum, ahogy megtalálják, és ez azért nem nagy spoiler szerintem, mert a regény elején kiderül, hogy megtalálják ugye Attila sírját, amiből kiárad egy erő, ezt maga a regény is egyértelműen például ugye a permafrosthoz, meg a metángáz robbanásokhoz kötik, amik most ugye a tundrán történnek. Tehát ezek a dolgok, amik ugye itt előkerülnek a múltból, ugyan a regény megmagyarázza, hogy a más élők egyébként mik, de hogy így szimbólum szintjén egyértelműen a klímaváltozáshoz köti őket. És igazából itt mondanám azt, hogy kicsit beszéljünk arról, hogy a klímaváltozáshoz egyébként még hogy kapcsolódik a könyv, mert hogy pláne az idei nyár után, amikor konkrétan, mikor mentünk nyaralni, porviharba futottunk bele Bajától nem messze, így úgy gondolom, hogy a regényben ábrázolt porvihar is nagyon éles valóságot kap, hogy egyébként ti fontosnak, vagy hogy gondoljátok, hogy kellett egyébként ez a fantasztikus elem magának a klímafikciónak az ábrázolásához? Mert ez volt a másik, amin sokat gondolkoztam, hogy feltétlenül szükséges volt ez, hogy legyenek benne más élők, és legyen benne egy ilyen klímaváltozási szimbólum, vagy ezt önmagában a tájjal és a környezettel is el lehetett volna mondani.
Igen, tehát itt ez a legnagyobb dilemma szerintem a regénnyel kapcsolatban, ami szerintem kulcsfontosságú annak megítélésekor, hogy most tetszett, nem tetszett, jó-e vagy sem. Én nálam ez egy ellentmondásos elem, mert szerintem ütik egymást. Tehát az, hogy ami Én szerintem nem tudunk meg túl sokat tehát így a más élőkről, hogyha szimbólumként kezeljük őket, és allegóriaként, akkor érzékletesek és izgalmas volt, ahogyan ábrázolták őket, legyen szó túlméretezett bikáról, vagy hunokról, vagy Attiláról, vagy különböző, tehát ilyen sárkány formájú démonokról, meg egyebek. Nekem ez a része tetszett, ahogyan őket ábrázolták, de ahogyan logikailag beépülnek tehát ebbe a jövőképbe, nem értem, mert amit lefektet a történet, az egyetlen egy dolog, ami hat rájuk, az az embereknek, tehát az akarat ereje, meg az önuralma. Hogy ez hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy klímaváltozás, és hogy miért úgy szabadulnak ki így ezekről a rejtek helyeikről, hogy feloldódnak a jégsapkák, meg egyebek, ez egyszerűen nem áll össze nekem. És önmagában ez nem lenne probléma, hogyha egy kicsit ilyen ellentmondásos, csak szerintem nem úgy viszi a hangsúlyait így a regény, hogy elfelelt kezdek erről. És a másik sarkalatos pont, ami számomra értetetlen, hogy 30 évvel a jövőben játszódunk, és úgy látszik, hogy ez a jövőbe látás képessége ez annyira elterjedt, hogy gyakorlatilag említés szintjén fölmerül, tehát így rendőr kollégák között, és kézenfekvőnek veszik, hogy hát igen, én nem vagyok látó, de a kislányom az. És ez így, aha, ez így van. Tehát ez most feltételezi azt, hogy a regény múltjában, vagyis a mi jelenünkben, aki állítja magáról, hogy neki jövőbe látó képessége van, akkor innentől kezdve hitelt kell neki adni. De akkor hogy fajulhatott ilyen súlyossá a klímaváltozás, hogy ennyire jövőbe látó képességgel rendelkeztek, és úgy látszik, hogy ez hiteles. Tehát ez egy ilyen kicsit üti egymást a kettő. Tehát lehetett volna ez egy nagyon izgalmas, tehát tudományos, fantasztikus, tehát science fantasy regény, ami nem nagyon megy bele, tehát így a klímaváltozás taglalásába, hanem csak fölvázol egy ilyen fantasztikus jövőképet, amihol nem konkretizálódnak, hogy hogyan jutottunk el ideig, még utalás szintjén sem, vagy pedig akkor legyen egy klímafikció, és akkor feledkezzünk el ezekről a természet feletti dolgokról, ha csak nem valamivel megmagyarázzák, mint mondjuk például az X-meneknek így az X-génje, ami csak így megemlítik, hogy akkor most vannak emberek, akiknek van egy mutációjuk, és akkor onnantól ez a szuperképességek vannak, és akkor úgy vagyok vele, hogy jó, akkor ez egy szuperhős történet. De itt valahogy nálam ez nem fér össze, tehát ez a kettő, és kioltja egymás hatását. És szórakoztató volt, izgalmas volt, és szeretem az ilyen idioszinkratikus történeteket, csak valahogy így a végső kifutása a történetnek, amiről valójában szólni akar, ez így kicsit így elsikkad, szerintem így az egymást ütő elemek miatt.
Szóval érdekes, hogy ezt mondod, mert nálam meg pont, hogy ez a jövőbelátás képessége, és hogy ennek ellenére sem tudnak ugye kvázi előrelátható dolgokat megakadályozni. Nekem pont, hogy ez volt az egyetlen Cliffy jellegű allegóriája a történetnek. Tehát én egyébként ezt egy ilyen inkább a hangulatra építő, epikus fantasy, eastern szintén a hangulat jelent, tehát így inkább egy ilyen kis keveréknek látom, ami sehogy se tartozik, tehát hogy azért egyértelműen Cliffy-ként beszélni erről a történetről, azért mert van benne egy Cliffy vonal, az szerintem talán túlzás is, és pont itt véltem felfedezni ezt a szálat, hogy viszont ez mennyire egybe is függ azzal, hogy a klímaváltozást kezeljük, hogy most is vannak kvázi jövőbelátóink, most is tudjuk, hogy mi lesz, hogyha ezt így folytatjuk, és mégis ugye ilyen-olyan sémák miatt, aminek egy nagy részére nincs hatásunk, de bizonyos részére van, valahogy mégis afelé, a jövő felé haladunk, amit egyébként tudunk, hogy nem annyira várjuk. És hát egy kicsit didaktikusnak is éreztem. Tehát, hogy én pont itt éreztem, hogy a szerző valamit mondani szeretne a klímaváltozással kapcsolatban, még ha ezt már el is mondták előtte, nekem így igazából ez összecsengett, ez a misztikus predestináció, és ilyen szempontból szerintem jó, hogy volt egy fantasy szál a történetben, valamilyen szinten össze is tartotta a cselekményt. Nekem egy dolog nem tetszett, ez lehet, hogy ilyen ízlésbeli probléma inkább, hogy nekem ez az Attila sírja dolog, ez ilyen túl nem is tudom, olyan furcsa volt. Nem értettem, hogy kerül oda Attila, meg utána ez az Attila motívum, ez jobban ki is lett bontva, és nem értettem, hogy ő akkor most jelente valamit a történetben, esetleg a magyarsággal, van-e valami kapcsolat a múlthoz való viszonyunkkal, van-e valami, és igen, ahogy Marian nagyon jól, vagy hát én is így gondolom legalábbis, hogy tulajdonképpen Attila az ugye a klímakatasztrófának egy allegóriája, de hogy ilyen tekintetben meg valahogy így nem lett semmi vele, és igazából minél több Attilát kaptunk, nekem annál jobban elsikadt a misztikum, és annál kevésbé működött a fantasy szál.
Igen, tehát, hogy én épp ezért, amit te mondasz, én épp ezért éreztem kicsit kérdőjelesnek a fantasztikum szerepeltetését, mert szerintem nem feltétlenül volt szükséges ahhoz, hogy működjön az, amit én úgy gondolom, hogy mondani akart a regény, és én azért gondolnám klímafikciósnak, és itt ellent mondanék neked, mert annyira a világának is, meg bizonyos szempontból, hát a cselekményének kevésbé, de a világának olyan szinten része volt azért a klímaváltozásból fakadó hatások, és ezek a hatások ugye végül is az összes szereplő életére, meg ugye a világra is kihatottak, hogy ezért mindenképpen volt egy ilyen, én úgy gondolom, hogyha most Attilát el is vesszük, akkor is volt egy ilyen szándéka arra, hogy legalább, ha más nem, figyelemfelhívás szintjén elmondja azt, ami úgy látszik, hogy meg is valósul, hogy mi történik Magyarországgal az elkövetkező időben. Tehát még hogyha azt mondom, hogy csak a világépítésben használja, akkor is eléggé figyelemfelkeltő, vagy eléggé sokkoló akar lenni, és tényleg azt mondom, hogy az idei nyár után ennél időszerűbb témával nehezen lehetett volna előjönni, pláne az Alföldön, mint ezzel a regénnyel. Ugye nem annyira akar klímafikciós lenni, tehát nem építi bele ezt feltétlenül a cselekményébe, mint például nekem nagy kedvencem volt pár éve a Paolo Bacigalupitól a vízvadász, tehát hogy nyilván nem olyan szinten bonyolódik a történet a klímaváltozás hatásai körül, pont a fantasy szál miatt, de azért azt nem mondanám, hogy nem az, és ugye a mai magyar fantasztikus irodalomban viszonylag kevés klímafikciós könyv is van, tehát hogy pont tegnap elkezdtem keresgetni. Van olyan, amit igazság szerint én azóta sajnálok, hogy elolvastam, de mégis erről szól, amikor ugye zsűriztem a Monolith D-nél, akkor kellett, inkább nem nevezem meg, ne keressen rá senki arra a könyvre, de hogy volt olyan, ami pont erről, és ugye az, hogy alakul át az ország, a klímaváltozás hatására, és meg az másról is akart szólni, tehát arról, de egyébként főleg most így ifjúsági könyveket láttam, a Móra kiadónál két könyv is kijött az utóbbi években, ami ezekről szól. Tehát, hogy kevés a magyar fantasztikumban a klímafikció, holott ez mondjuk földön, főleg nyugaton azért ez viszonylag komoly, és sok regény jelenik meg, tehát ebből a szempontból meg mindenképpen azt mondom, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül, mint klímafikciót a regény, mert szerintem azért fontos része a történetnek.
Nekem az egyik legfurcsább ilyen történetélem egy Attilával kapcsolatban ez az utolsó pár sor, amit így megtudunk róla, hogy hát Attilának az volt így a happy-e, ennek az Attilának, hogy falakat akar ledönteni, és utána egyre kisebbre zsugorodik, és végül már ilyen mikroméretű labirintusokba helyezik, hogy akkor így próbálja kordában tartani, és igazából majd nagyjából az összes ilyen más élő kaijunak, tehát ilyen óriás szörnyetegnek, mint hogyha valami ez lenne a sorsa. És ott hoz példákat, hogy milyen szörnyek jönnek elő, és bizonyos részük, tehát tényleg, tehát ilyen mitológiai lény, valami pedig ilyen félig mitológiai, de Attilával az a másik probléma, hogy hát tudom, hogy egy eléggé vitatott történelmi személyiség, hogy így a sötét középkorból származik, és az akkori történelmi leírások eléggé ellentmondásosak vele kapcsolatban, és hát a mai napig nem találjuk szerencsétlen sírját, úgyhogy azt se tudjuk, hogy tényleg létezett-e, és nem csak egy ilyen összerakott ilyen karakter különböző, tehát ilyen sztyeppei hadurakból, de minden esetre nem tudom, hogy ez hogy fér össze, hogy akkor most nagyon sok történelmi személy volt így ebben a regény valóságában, aki valójában más élő volt. Tehát nekem igazából ez a bajom, hogy engem nagyon érdekel a világépítés. Én nagyon, nagyon szeretem azt, amikor ki van ez bontva, és akkor, de A regény már így is 600 oldal, és hogy nagyon sok mindent megtudunk, nagyon sok mindent így szépen felépít, de például az, hogy hogyan működik ez a más élők, meg hogy hogyan lehet velük felvenni a harcot, így a végére volt olyan érzésem, hogy akkor ez most egy ilyen sequel bait, tehát hogy lehet, hogy lesz ennek folytatása, és éppen Jokával, és akkor talán éppen ebben a megváltozott státuszkóban majd úgy őket jobban így körüljárjuk, hogy mi is az ő szerepük így ebben a, hát nem nevezzük így ebben a kozmológiában. De minden esetre nagyon fura nekem is Attilának így a szerepeltetése így ilyen módon. Főleg ez, hogy ez a kajdzsú, tehát amikor a páromnak említettem, hogy ilyen van a regényben, hogy hát az a vége, drágám, hogy a Attila az a dóm tornyát ledönti, de valójában ez csak egy látomás, akkor néz rám párom, hogy jó, de miért nem Pestre ment Szeged, olyan kicsi város? Én megmondom, hát valahol igaza van, tehát hogyha már én így Attila lennék, és akkor, mint a Dom torony, akkor kicsit így nagyobb perspektíváim lennének.
Ebben is igazi magyar, mi nem szeretünk mindig nagyot álmodni, de hogy egyébként, amit mondtad, hogy én a Attilának abszolút azt a megfejtést adtam, és valahogy ezt én a regényből vezettem le, de nyilván nem emlékszek konkrét idézetre, hogy ő csak azért ölti fel ez a más élő, vagy valami lény Attila alakját, mert hogy így tud kapcsolódni hozzánk, az itt élőekhez. Tehát nekem valahogy egy ilyen benyomásom támad, hogy igazából bárki lehetett volna, ha Németországba kerül elő, valószínűleg Hitler lett volna. Svájcba meg nem tudom, egy kalapos gomba, vagy sejtemem sincs, mert hogy ott nem volt nagyon semmi, de hogy nekem inkább így jött le, hogy ez nekünk az ő a mi speciális kaijunk, az Attila. Tehát, hogy én ezt valahogy így a magyar néplélekből vezettem le, hogy nekünk ilyen kell. Vagy lehet, hogy Rózsa Sándor is lehetett volna, akkor már az Isten vonulat jobban jött, de hát ugye Rózsa Sándor tudjuk, hol temették el, vagy legalábbis sejtjük, Attilát meg nem, ez mégiscsak egy misztikum a dolognak. Úgyhogy maradjunk abban, hogy úgyis mi nagy hunok vagyunk, vagy éppen mindig azon, vagy sumérok, vagy bármi, tehát hogy az lehetne még ragozni, tehát hogy ebbe inkább ne is menjünk bele. Viszont én úgy gondolom, hogy nagyjából így átbeszéltük a dolgokat, nem tudom, van-e bennetek még valami, amit úgy gondoljátok, hogy mindenképpen beszéljünk?
Hát nekem csak így egy záró gondolat, hogy tulajdonképpen amióta elolvasom ezt a könyvet, azóta ezen gondolkoztam, hogy ugye most itt, ahogy beszélgetünk, annyi minden jelentést kerestünk benne, hogy egyébként ez egy abszolút jó olvasási élmény volt, tehát én imádtam olvasni ezt a könyvet, akkor éppen, amikor ezeket a rövid egymás után következő etapokat olvastam, és észrevettem, hogy hol fonódik össze az előző ugyanilyen etappal. Én ezeket nagyon-nagyon élveztem megtalálni a kis jeleket a regényben, meg észben tartani a karaktereket, hogy egy kicsit azért dolgoztatott a cselekmény, hogy nagyon élveztem, és utána pedig elkezdtem gondolkozni erről a regényről, és olyan nehéz, és most is azért látom, hogy hárman nagyon sok, tulajdonképpen három teljesen más olvasatunk van a regényről, ami így bizonyos helyeken egybevág, de hogy inkább így azt látom, hogy teljesen egyéni értelmezéseket ad mindenki, mert nagyon nehezen megfogható ez a regény, hogy ez írtó különleges élmény nekem egyébként, hogy nem nagyon szeretem elkapni mindig a szállat így, hogy na, miről akar igazából szólni ez a regény, mi lesz az igazi lényeg, és keresem a nyomokat a szövegben, hogy mindig egy ilyen kis, ha valamit értelmezve szeretnék olvasni, az mindig egy nyomozás, az egy plusz örömöt jelent az olvasásban, hogy nagyon érdekes, hogy itt aztán oda is meg vissza is lehet nyomozni, és hogy egyébként nagyon sok mindent lehet találni ebben a szövegben, hogy nekem ilyen szempontból ez egy nagyon különleges olvasási élmény volt.
Szerintem fejezzük is be ezen a pozitív módon, mert bár nem úgy indítottuk, tehát amikor elkezdtük a beszélgetést, azt éreztem, hogy fú, nem kéne már most az elején lehúzni az egészet, de végül is tényleg úgy gondolom, hogy a végére csak összeraktuk, és ebben meg igazad van, Ági, hogy akkor tehát nézzük azt, hogy valóban mindenkinek adott egy élményt, tehát azt nem lehet mondani, hogy bármelyikünket is idegen hagyott volna. És ha meg ezt nézzük, akkor igen, ez egy érdekes olvasási élmény volt, hogy adott esetben mennyire pozitív hosszú távon, vagy mit fogunk magunkkal vinni belőle, ez meg egy más kérdés.
Nekem a hangulat, az ötletek, és maga tehát a szerkezet az, ami szerintem ad egy olyasmit, ami nagyon sok olvasónak, tehát így egy olyan élményt adhat, ami miatt megéri egyáltalán kézbe venni ezt a kötetet. Nem hibátlan, és számomra sok helyen, tehát így ütik egymást ezek az ötletek, de nem bántam meg az olvasást, és mindenképpen el fogom olvasni Lőrinci Judit korábbi regényeit, ugyanis engem tényleg érdekel, tehát ez a klasszikus értelemben ebben régimódi tudományos fantasztikum, ahol nem feltétlenül törekszünk koherenciára, hanem kibontjuk tehát így a képzeletünket. És ebből a szempontból szerintem egy jó regény.
No, hát akkor Lőrinci Judit olvasásra fel mindenkinek, végülis ott van még az Ingókövek, meg az Elveszett Gondvána, úgyhogy lehet még olvasni, az Elveszett Gondvána hasonlóan hosszú, úgyhogy hosszú olvasmány is lesz, úgyhogy akkor mindenkinek ezt javasoljuk szerintem így közösen, hogy olvassátok el az utolsó tanút. Mindenképpen egy érdekes élmény lesz, és biztos, hogy mi is, pláne különösen a magyarországi vagy magyar olvasók biztos, hogy találnak benne olyan pontokat, amik különlegesek vagy a szívéhez közel állnak. És köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket, ahogy beszélgettünk a könyvről. Mindenkinek további szép napot, szép estét kívánunk, ki mikor hallgatja, és akkor örülünk, hogy meghallgattatok bennünket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!